Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldjon meg titeket a mindenható, a kegyelmes és irgalmas Isten. Fennállva maradjatok és hadd olvassam az Isten igéjét így, az 1 Korintus 5.11-től. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem a belül lévők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Amen. Eddig is igéje foglaljátok helyet, kérlek titeket. Minél többet elmélkedek a témán, annál hosszabb a jegyzetem. Így lehet, hogy plusz egy lesz belőle. Az időkereteket jól próbálom használni, meg nem is szaladni. Ti emlékeztek rá, korábbi alkalommal beszéltem arról, hogy van a gyülekezethez tartozásnak négy evangéliumi alapelve. Az első, az evangéliumok és a páli levelek tanítása szerint, hogy azok tartozhatnak Krisztus testéhez, akik megtértek és a Szentlélek által és az ige által új életet nyertek, akikben megvan a bizonyossága a Szentlélek által, hogy az Istenhez tartoznak, és a Szentlélek által pedig a megtérés gyümölcse is nyilvánvalók az életében, tehát az életükben, az az életváltozás, amelyel egyre inkább elindulnak azon az úton, hogy hasonlóvá válnak Jézus Krisztushoz, elfordulnak a bűntől, és odafordulnak Krisztushoz, és elkezdik őt követni, majd ezután jön a megszentelülés útja, tehát nem leszünk azon olyanok, mint Jézus, és az egész földi életünk sem elég hozzá, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. De egyre hasonlóbbá válunk, ahogy futunk a föld életben. Aztán a következő dolog szintén megvan szerintem ott nektek a kivetíthető anyagok között. A bemerítés, azaz akik megtértek, újjászülettek, azok hitvalló keresztségben részesülnek, bemerítkeznek, és ezáltal részei lesznek a helyi látható Krisztusesnek gyülekezetnek. A harmadik dolog a tehervállásra való készség, ez a szolgálatokban és anyagi tehervállásban is megnyilvánul, mert akit a szívében megragadott a Szentlélek, az vágyik arra, hogy részese legyen Isten munkájának, Isten országa munkájának. Ezért örömmel szívesen adakozik abból, amit ő is kapott a mindenható Isten kegyelméből. A negyedik dolog pedig a gyülekezeti fegyelem elfogadása, azaz, hogy a gyülekezetben fontos, hogy őrizzük a gyülekezet szentségét és tisztaságát, és segítsük is egymást, hogy senki el ne tévedjen az úton. Azaz, aki Krisztus követésére adta az életét, az meg is maradjon ezen az úton. Ez szolgálja tehát az intés és mentés, amiről ugye negyedikről kezdtünk el Bibliát tanulmányozni, és ezt fogjuk folytatni. Tehát felülősek vagyunk egymásért, és a gyülekezet tisztaságáért is felelősek vagyunk. A vezetők ugye elsősorban felelősek, akik a Krisztus testében avatott vezetők, vagy valamilyen felhatalmazással rendelkeznek, és rájuk vannak bízva életek, pásztori felelősséget hordoznak, ilyenek nálunk a házi csoportok, vagy óreménycsoportok, vagy a szolgálati területek is, ott is van egy vezetőnek egy felelőssége, hogy Krisztus útján segítse, vezesse a maga szolgálati területéhez tartozó testvéreket. De mi magunk is felelősek vagyunk a testvéreink felé, hogy odafigyeljünk egymásra. Ne vizslassuk egymást, hogy ki mikor hibázik, és akkor odavágjunk neki, hanem óvjuk és védjük egymást. Ha el akar esni, ott vagyunk mellette, és megfogjuk, útestél, majdnem elestél. Gyere, állj föl, erősíts meg a hitedet, állj lábra, gyere, menjünk tovább. És emlékszem, rá voltunk egy túrán, és egy testesen fiatalember volt, vett egy új cipőt, de mivel 100 pluszos volt, ezért a cipő nem bírt a hegyi túrát, és leszakadt a cipő a lábáról szegénynek, azt úgy kell összekötözgetni, hogy kibírja, megitta az összes vizet már felfele, pedig ugye még visszafele is kellett volna a víz, és akkor mi a többi testvér ugye szépen kiegészítettük, összeöntögettük a kis vizeket, és akkor kicsit mindenki adott neki, és akkor mellette voltunk, segítettünk, és hát haza is jött, azért nem hattuk oda a Yetinek a hegyen őt. De testvérek voltunk, lehet, hogy bőrstelen volt, lehet, hogy felelőtlen volt, lehet, hogy nem egy vadonatúj cipőbe kellett volna hegyet mászni, túrázni, meg nem egy kis sportcipőbe. Tehát nyilván volt felelőtlenség, nem mondjuk, jó, felelőtlen vagy, dögölj meg. Ugye milyen a világ? Nem jól csináltad, elrontottad, akkor rá arra tudsz. Hanem azt mondjuk, elrontottad, itt vagyunk melletted, vagy legközelebb jobb lesz. És akkor össze tudjuk adni, meg tudunk segíteni, tudunk előre menni, de tanulj belőle. És így haladjunk előre. Tehát van egy felelősségünk, és erre hív bennünket, hogy a 3 Mózes 5.1-ben az Isten igéje, azzal vétkezik valaki, hogy átkozódással, és bár tanúja volt, akár látta, akár megtudta a dolgot, de nem jelenti, részesévé válik a bűnnek, azt mondja Isten igéje, ez is meg lesz szerintem ott nektek a kivetítendőben. Átkozódásról, ágamazás, beszéltünk erről, hogy azért emeli ki ilyen markánsan a Szentírás, mert ugye a rágalmazás rossz indulatú beszéd. Tehát ugye intrika, susálás, ugye romboló, pusztító, másokat befeketítő beszéd, nem az építés. Nem ezt, hogy ezt csak megsegítem, megfogom, hanem hogy rávilágítok a hibáira, csak azért is, hogy rossz színben tűntsön, meg hát hazugság tűnjön, és hazugságot is terjesztünk. Ugye ez, mikor valaki egy közösségben szelüti a fejét, akkor egyszerűen azon kezd gondolkodni mindenki, hogy vajon róla mit beszélhetnek. Hát hogy bízhatok én be bárkiben? Hát hogy mondhatok én így bármit el? Hát lehet engem is így kibeszélnek, mint ahogy most hallottam. Vagy mit gondolhatnak én rólam? Tehát megöli a bizalmat, és elfojtja a szeretetet. Márpedig az a gyülekezet, ahol a szeretet nincs jelen, az már nem Krisztus gyülekezete. Tehát elpusztítja a gyülekezetet ezen keresztül az ellenség, az ördög. Ezt ugye megnéztük. És hát az intés biblikus célja, tehát ez a hogy megfogom, hogy elessen, hogy ne egyessen, vagy ha elesett, akkor fölsegítem, hogy vedd az Úr kegyelmét, tisztulj meg, és menjünk tovább az úton. Az Úr begyógyítja a sebeket, rendezd el a dolgaidat, kér bocsánatot, és állj helyedre. Komoly felelőssége van azonban annak is, ezt is megnéztük, aki a intést hallja, tehát aki felé szolgálnak figyelmeztetéssel. Azt mondja a Példabeszédek 29.1.2, aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép. De ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Eddig nagyjából ismétlésként. A drága professzorom, a Veres professzorral elmélkedtünk együtt egy kicsit ezen a dolgon, az a megtiszteltésért, hogy foglalkozott ezzel a témával, és akkor beszélgettünk, néhány kérdést még feltett, aztán mondott igéket. Jól beszélgettünk, és önmagában ugye a tanáraink azért nagyszerűek, mert néhány kérdéssel tudják nyitni a gondolkodásunkat. Tehát feltesznek néhány kérdést, és azt mondja, hogy még ezzel érdemes lenne foglalkozni. Például föltetsz azt a kérdést, hogy mi mozgatja az embereket, hogy rágalmakat beszéljenek. Szerintem miért van ez? Miből fakad? Vagy azt mondja, azon is érdemes akkor elgondolkodni, ha már belefogunk ebbe a témába, hogy miért hallgat valaki, ha rágalmazást hall. Miért nem emelj fel a szavát? Mi az ok ennek? Igen, valóban ezek már mélyebb kérdések, és kétségkívül a felszínnél mélyebben vannak, és az a csodálatos, hogy a Szentírásnak van kinyilatkoztatása és kijelentése ebben a mélyebb rétegekben való mozgásokra vonatkozóan is. Ugye a 3 Mózes 5.1-ben azt olvasjuk, hogy nem jelenti, bűn részessé válik, ezzel a gondolattal találkozunk, és akkor ezzel kapcsolatban tehetjük fel a kérdést, hogy mi vezet ahhoz, hogy valaki hallja a rágalmat, a hazugságot mégsem szól, nem mondja, hogy elég, vagy nem jelenti. Különös dolog ez, amikor gondolkodtam ezen, rájöttem arra az igazságra, hogy minden kérdést, ami igazán fontos, 2 fánál lehet megérteni. Az egyik fa az édenkert jó és rossz tudásának fája. A dolgok mélységét, ennek egyik részét ennél a fánál lehet megérteni. A másik részét pedig egy másik fánál, amely a Golgotánál. Ez Jézus keresztje. Oda kell elmenni az embernek szellemben, és oda kell elmenni az evangéliumok tanulmányozásakor, és a levelek tanulmányozásakor, Páli levelek tanulmányozásakor, és megnyílnak mélyebb értelmek. Mélyebben megért az ember mozgásokat, ami történik vele, és ezt megérti, akkor nem lesz vitetett lélek, akit vitetve van az indulatai, a körülmények, meg minden egyéb hazugságok által. Meg fogom nektek ezt mutatni, az a töredékes ismeretet, amire én eljutottam. Ez nem a teljesség, ez egy részszerinti töredékes dolog, tisztá vagyok vele, de talán a felszín kapargatásánál egy picivel mélyebben van. Pál apostolnak van néhány sora a korintusi gyülekezetben lévő konkrét hasonló problémára vonatkozóan, amit tanít a 2 Korintus 11-ben. Ebből 4 verset szeretném, ha megnéznénk, az első 4 verset, de javaslom ott a részt tovább olvasni, mert további igazság van, akkor kinyilakoztatva. Talán majd utalni is fogok rá. Tehát a 2 Korintus 11.1.4, ugye olvassuk el, figyeljetek, ki is lesz vetítve. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Látjátok ezt a lelkületet? Mivel, félelmetes és döbbenetes ez a mondat, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Na, ez az apostoli lelkület. Az apostoli lelkület, amikor az alapoknak a helyreállításával foglalkozik a Szent Szellem az apostolon keresztül. Félek azonban, így folytatja, hogy látjátok a fa, visszamegy a fához. Van egy gyülekezeti probléma, és akkor Pál visszamegy a fához. És azt mondja, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, a szépen eltűritek. Tehát azt mondja, hogy egyrészt tanítást fogadtok be, másrészt szellemet fogadtok be. Amikor befogadtok egy szellemet, akkor azt mondja az ige, hogy akkor nem az ajtód előtt van, hanem bent van a házban. Az már egy más fokozat. Olyan mértékű uralom alá kerül valakinek a gondolkodása, hogy ki lesz cserélve benne az igazság a hazugsággal. És elkezd a hazugság szerint gondolkodni, mintha az igaz lenne, és a hazugság szemüvegén keresztül látja a világot, vagy a másik embert. Egy eltorzult szemléletmódja van. És meggyőződése, hogy azt jól látja. Erre mutat rá Pál apostol, hogy ilyen dolgot művel az ellenség a hívő közösségében, ha nem figyelnek. De nézzük. Pál beszél egy típusú félelemről. Azt mondja, félek, hogy a kígyó megcsalta Évát. Ti is megcsaladtok, pedig hát nektek oda kéne állni tiszta szűzként az Úr elé, amikor ő visszajön. Pál tehát egy félelemről, vagy ijegységről beszél, ami megjelent benne. Egyébként ez nagyon tipikus. Tehát amikor egy olyan dolgot látsz a gyülekezet közösségében, hogy valahol, ahol nem kéne ott lennie, ami ördögi, akkor ez egy rémisztő dolog. Azon gondolkozz, hogy lehetséges, hogy ez itt van. Vagy a családodban megjelenik valami. És azt mondod, hogy lehet, hogy így viselkedünk egymással. Hát mi van itt? Mi történik itt? Pál beszél a saját ijegységéről. Azt mondja, ijesztő számomra, amit hallok. Hogy mi történik veletek? És itt a hamis evangélium a hazugság tévtanítóinak és tanításoknak a befogadásáról volt szó, amit itt Pál mond. És ugyanez az ijegységre való kifejezés van a héber görög fordításában, ami Ádámot jellemezte. Ádám, amikor vétkezett, és fellázadt az Isten ellen, és elbújt az Isten elől, akkor azt mondja Istennek, hogy azért bújtam el, mert féltem. Azaz hallottam, hogy jössz, és megijedtem. Ugyanerről a félelemről beszél az apostol, amikor hallja az ördögnek a munkáját a gyülekezetben, mint amilyen félelemmel volt már a vétkező, az elbukott Ádám az Isten érkezésével kapcsolatosan. Nagyon fontos tanítás. Mindjárt megpróbálom jobban kifejteni. Ez volt Ádám elrejtőzésének az oka, hogy megijedt az érkező Istentől. Ezért elrejtőzik. Ez egy lelki mechanizmus. Azért tud megtérni valaki nagyon nehezen, amikor belépett az életébe az ellenség, mert fél. Ijesztő számára az Isten jelenléte. Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el, és akkor Isten mondja neki, hogy talán lettél a fáró. Az a probléma. A hazugság, ugye egy tévtanításról beszél itt Pál, vagy a rágalmazás, ami szintén hazug beszéd, mások befeketítésére, rossz indulatú beszéd, ami egy olyan személy szájából hangzik el, figyeljetek, aki felé bizalmat táplálunk, bénítólag hat. Tehát valakiben bízol, és olyan dolgok kezd mondani, ami megütköztet téged. Hogy mondhat ez az ember ilyet? És ez lesokkol egyszerűen. Ez történik a fánál, ott a kígyó és az Ádám és Éva találkozásánál. Nem feltételezzük, hogy ilyet hallunk éppen tőle. Az ilyen típusú ijegység és az abból fakadó bénultság akadályozhatja, hogy az elhangzottak ellen felszólaljunk. Vagy súlyosabb esetben elmondjuk, jelentsük. Az Istentől a közösség vezetésében felelőssége rendelkező vezetőnek, vezetőknek. Akik ugye hogy mondja Pál, hogy tisztán állítsanak titeket a Krisztus elé. Tehát ezt a felelősséget hordozzák. Mivel nem az Isten félelemnek és az Úr iránti szeretetnek ad valaki teret ebben a helyzetben, hanem az ijegységnek, a félelemnek vétekbe esik, miként Ádám is. Ez lehet a bűn meg, illetve eltűrése, tehát a vétek ilyen típusú, hogy megtűri a bűnt, nem szól, vagy abban való belesodródás. Az ő is elkezdi továbbadni a mások háta mögötti kibeszélés útján hallottakat. Ádám esetében azt is látjuk, hogy az íj szívében megjelent félelem, szorongás. Tehát Ádámnál megjelenik a szorongás, ami egy újjászületett hívőnek a szellemében nincs ott. A szorongás az már a hazugságnak a gyümölcse, vagy a bűnnek a következménye ember szellemében. Az újjászületett hívő emberben szabadság van a szellemében, és békesség. Ádámnak az életében megjelent nem csak a félelem, hanem már a szorongás is. Féltem. Szorongtam. Elbújtam. Akadályozta ez a félelem szorongás Ádámot abban, hogy szembenézzen az igazsággal, hogy megtérjen a bűnből. Ehelyett választotta azt, hogy elrejtőzik. És menekül az igazság, azaz Jézus Krisztus elől, mert azt mondja az írás, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát az igazság az Úr Jézus. Tehát elmenekül, elrejtőzik az elől, aki egyedül segíthetne rajta. Milyen ördögi munka, igaz? Beleviszi, és távol tartja. A megoldástól, a forrástól. Pál azonban, mint istenfélő vezető, nem hallgatott. Hanem az ijegység ellenére szólt. Megírta a figyelmeztetés a gyülekezet közösségének, ahol hamis beszéd, a hamis evangélium felütötte a fejét. Pál visszamegy az első előfordulásáig az esetnek, és rámutat arra, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, lásd a 11. 2 Korintus 11, 14, 15, mert ott azt mondja Pál, hogy a sátán volt maga, aki elküldte a szolgáit közétek. Tehát ugyanannál fánál vagyunk, ugye? A korintusi gyülekezetben történik, de ugyanaz történik, mint az Édenkertben. A megszentelt közösségben megjelenik a kígyó. Ott hamis tanítás formájában, hamis tanítók képében jelent meg, hazugságokat hirdettek, és azt mondja, hogy ezek az emberek a sátán szolgái. Mert hazugságot hirdetnek, tehát a hazugság ugye atya a sátán, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát Pál nem maszatol. Elhúzza a függönyt, a mázas, mézes beszédtől, széthúzza a függönyt, az evangélium világossága bevilágít, és a sötétben bujkáló gonosz összerezzen. Azt mondja az apostol, nem adunk helyet az ördögnek. Azt mondja, rajtam nem fog múlni, hogy ti üdvözüljetek. Innentől kezdve a ti felelősségetek, hogy hallgattok az apostol intésre. Amit Pál leír a által a plántált gyülekezetben, korintusi gyülekezetnek a levelében. Éva, amikor ugye a fánál találkozik ezzel a kísértő beszéde, csak ugyan, tudjátok, ez a zsivány. Mennyire zsivány? Csak ugyan. Tényleg? Nem azt, hogy hazudott az Isten, hanem azt, hogy csak ugyan. Csak ugyan úgy van. Biztos? Tényleg? Jól mondja? Jól gondolja? Tényleg olyan? Hát nem biztos. Ez a csak ugyan beszéd, ez a hamis beszéd. Ugye mivel Éva nem ismerte még a bizalmatlanság érzését. Tehát nem volt ilyen az Édenkertben a teremtés után, a bűnesetig. Ezért bizalommal van. Tehát valaki beszél, megszólal, a beszéd ugye isteni adomány, és valaki az isteni adományban, ahogy az írás, ugye a nyilatkoztatásnak a módja, a beszéd volt, és így nyilatkoztatta ki az akaratát, így kommunikált az emberrel, és ez a beszédet használja fel az ördög, hogy valami egészen mást bevigyen az első emberpár szellemébe, szívébe, elméjébe, és átprogramozza a gondolkodásmódjukat. Tehát Éva nem ismerte még a bizalmatlanságot, ezért bizalommal fordul a beszélő kígyó felé, bár kellett volna neki gyanakodnia, majd mindjárt megmutatom, hogy miért, és mi volt az ok, hogy nem gyanakodott. Tehát már itt látszik, hogy Éva nem volt rendben. Bármennyire furcsa is. Meg fogom mutatni, hogy miért. Ez megdöbbentő, hogy egyébként ezzel a feles tanárral is beszélgettünk oda-vissza, igékkel, stb. Mert egyszerűen döbbenetes látni, hogy az Édenkertben a bukásig is út vezetett. Nem első egyik pillanatra a másikra ütött be a krak. Meg fogom mutatni nektek, hogy Jézus Názaret Jézus életéből, aki ugye az a második Ádám, hogy mennyire így van. Ugye azt mondja, mondja a rágalmazó beszédét a kígyó, ez a csak ugyan, azt mondta az Isten. Nem azt mondta nyilván, hogy nem ehettek a kert egyetlen fájáról sem, az a csak ugyan, azt mondta az Isten, 1 Mózes 3.1 kezdetű szavait, ugye, hát bizalommal fordul a beszélőhöz, és megdöbben, amikor hall valami egészen mást, mint amit az igazság lenne. Igen, a rágalmazás gyakran ilyen sátán, ilyen alattomos. Ugye azt mondja Pál a 2. Korintusi levélben, hogy ezek a világosság hirdetőiként adták el magukat. Tehát mert azt mondja, nem csoda, hogy a sátán és világosság angyalának adja el magát, miképpen ezek az ő szolgái is. Nézzétek meg ott a folytatásban, azt nem olvastam most föl. Tehát a 2. Korintus 14-15-ös versében. Hazugságot terjesztő nem mindig mondja ki egyenesen, amit gondol, hanem csak ugyan. Például valóban hiteles? Valóban jól gondolja? Valóban jól mondta? Jellegű beltető mondataival teszteli a hallgatóját. Az ördög sokkal felkészültebb volt ennél egyébként. Az a helyzet, tudjátok, hogy a szellem a szellemet megtalálja. Tehát ha valaki meg van fertőzve egy szellemmel, nagyon hamar megtalálja azokat, akik annak a szellemnek a hatás alatt vannak. És azokhoz megy oda. Ezek természetfeletti dolgok, sokszor nem tudatosak. Csak egyszerűen megérzi ki az, aki befogadóképes lehet erre a hazugságra. És azokat keresi meg. Ez a szellemi bölcsesség csak sötét. Ez is szellemi belátás csak sötét. És nem feltétlenül mindig tudatos. Mert ugye van olyan is, amikor valaki vitetik a szellemektől, tehát engedett nekik, és aztán elkezdik azok vezetni. És akkor jön a behetető mondat, a csak ugyan behetető mondat, és teszteli a hallgatóját, hogy kész-e el, illetve befogadni a hazug szavakat, és ettől a körmönfont személy, aki akkor lép csak tovább, ha úgy gondolja, hogy tettes társává válik a másik fél. És akkor megy mélyebbre. Viszont ahogy Évának volt, úgy nekünk is van objektív hazugságvizsgálók. Objektív hazugságot leleplező eszközünk, értékmérünk, ez pedig az Isten igéje. Azt mondta ugyanis Isten, mindjárt látjátok, Ádámnak, hogy a kert minden fájára lehetsz, de a jó és rossz tudásának fájára nem ehetsz, mert, ha eszel róla, meg kell halnod. Tehát ez világosi kijelentés? Tehát ez egyértelműen leleplezi azt, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy nem ehettek egyik fáról sem, meg egyébként, ha esztek róla, akkor ilyen meg olyan. Leleplezi ezt a hazugságot? Tökéletesen. Tehát ha valakiben benne van az Isten igényének a kinyilakoztatása, akkor egyszerűen nem lehet megvezetni. Ha Évát meg lehetett vezetni, akkor valami gond volt a szellemében, a szívében a kinyilakoztatás igényre való figyelése. Valószínű, hogy valami másra kezdett figyelni. És annyira durva, kedveseim, hogy a jó dolgunkban hajlamosak vagyunk, rendkívül lazává lenne a szellemi életben. És bizonyos nagyon komoly szellemi dolgokat nem értékelni, hanem egy csomó földi dolga betölten az életünket. És észre se vesszük, hogy olyan állapotba kerülünk, amikor nem uralkodik bennünk az ige. Így védelem sincs, vagy a védelem leépül a szellemünkben. Mint hogy leépült ez a védelem Éva szellemében is, de ezt is meg fogom mutatni nektek. De ebből is látszik a mechanizmusokból. Ha komolyan vesszük az Isten kinyilatkoztatását, és akkor fogjuk komolyan venni Isten kinyilatkoztatását, ha van bennünk egészséges Istenfélelem. Tisztelet! Az Istenfélelem hiánya okozza, hogy nem veszük komolyan Isten szavát, és pont a többi púder. Többi blablabla, mellébeszélés. Amért, mert nem tiszteljük az Istent, azért csináljuk azt, amit tudjuk, hogy rossz. És azt hiszük, hogy büntetlenül megtehetjük. Így van? Boldogassatok. Kemény beszéd? Csende vagytok. Feleségem legalább szólkol nekem. Itt lép be a képbe Ádám. Itt lép be a képbe Ádám. Aki hallotta, ami elhangzik, tanúja volt, ahogy a Mózes könyvében le van írva, ami történt, látta, ami történt, megtudta, ami történt, átkozódás hallott, mégsem szólt semmit. Valaki azt mondja, hogy biztos nem volt ott. Azért nem szólt. Szerintem ott volt. Mert azt mondja az írás, hogy adott neki Éva a gyümölcsből, Ádámnak, aki karnyújtásnyira volt mellett. Tehát gondolom nem szaladgált utána, hogy Ádám, gyere már, van egy jó gyümölcs, te még nem ettél ilyet. Tehát a felelőssége valószínűleg akkor nem lett volna meg Ádámnak, hogyha ilyen finom gyümölcse megkínálta volna Éva. Tehát valószínűleg, hogy ő ezt mind végighallgatta. Csak én értem, hogy ezt nehéz elfogadni. De ha megértjük a szellemi vonatkozásait a témának, akkor megértjük, hogy mi történt. Miért maradt néma tehát Ádám, holott nyilvánvalóan az Isten szava elleni beszédet hallott a sátán részéről? De aki így ezt mondta, dehogy haltok meg? Hanem ha eztek, olyanok lesztek, mint Isten. Tehát Isten azt mondta, hogy meghaltok, a sátán mit mondott? Hogy hazudott az Isten. Dehogy haltok meg. Szóval majd később ugye nagyon érdekes lesz, de oda már nem jutunk el, nem is érdemes most azzal foglalkozni, tényleg meghaltak vagy nem. Mert ugye azt látjuk, hogy nem haltak meg. Tehát úgy tűnik, mint az ördög mégiscsak igazat mondott volna. Másrészt meg mégis halottak voltak, mert fizikailag éltek ugyan, az Istentől el voltak választva, és áldozatok útján kellett rendbe tenni a kapcsolatokat újra és újra. Tehát nyilván megváltozott a helyzet, a viszony az Isten és ember között. És a módja az Isten imádatnak. És gondoljatok bele, hogy Ádám végignézi, ahogy megy a beszéd ki, és behatol Évának a szellemébe, az elméjébe. Mint jó falatok, azt mondja ugye például a beszélkönyve, behatolnak a szív belsejébe, és nézi Ádám, hogy változik a felesége. El kell dönteni, hogy megy vele egy úton, vagy el fogja veszíteni. És Éva fontosabbá vált Ádámnak, mint Isten. Éva olyan helyet töltött be akkor Ádám szívébe, ami az Isten élt volna. Ezért Éva fontosabb volt neki. Ez is, hogy a látását, a reakcióképességét rontotta Ádámnak. Le volt sokkolva. Nézi Évának a szemét, az ábrázatát. Változik meg. Egy olyan embert lát, akit nem ismert eddig. Mert ugye ezt teszi az ördög. Megváltoztatja az embert. Amikor az ördögnek enged valaki. A példabeszédek 26-22-ben van ez. Nyilván bénítólag hatatott rá, amit hallott, és amit látott. Megjelent a szívében a szorongás, mármint Ádáméban, ahelyett, és helyet adott annak a gondolatnak, hogy mi van, ha mégis igaz, amit az ördög mond. Ez a másik ok. Mi van, ha mégis igaz? És ugye milyen durva folyamat. Mi van, ha mégis igaz? És ez a nyilvánvaló igazsággal szembeni hazugság elkezd elfogadhatóvá válni Ádámnak. Mert úgy tűnik, hogy ez éri meg. Ádám figyelmét a sátán hazug szavai és a feleségében a szem előtt annak hatására zajlott torzulás okozta, sokk kötötte le, ahelyett, hogy Istenre és tiszta szavára figyelt volna, és azt mondta volna a sátánnak, állj, némulj el, és menj ki belőle. Vagy távozz tőlem, sátán. Ott van Isten igéje, 1 Mózes 2:15-17, és Jakab levele, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok el az ördögnek, és mi történik? És elfut tőletek. Az is megvan ott írva, hogy közeljetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Hát nem ez történik. Nem ez történik. Hanem kihez közeledett az Ádám meg az Éva? Hát az ördög jelentéséhez. Arra kezdett hajolni. És mi történik ennek a hazugságnak a el is, aztán előbb elfogadták, aztán óhatatlanul befogadták, tehát bekerült az életükbe. Mi történt? Pár így fogalmaz, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok a Krisztus iránti őszinte és tiszta engedelmességtől. Őszinte és tiszta engedelmesség. Őszinte és tiszta engedelmesség. Mit tudhatunk arról a folyamatról, tehát, amely során Ádám és Éva eljutott a kísérthetőség állapotába? Hadd mondjam nektek az is, hogy ilyen típusú kísértésen megkeressen az ördög valakit, és ne álljon ellen, ez egy folyamatnak az eredménye. Ez nem úgy történik az életünkben, hogy hopp, már elbuktunk, hanem annak van előzménye. És ha visszagondol az ember, szépen föl lehet ismerni azokat a lépéseket, amelyeken keresztül ment. Isten Ádámra rábízott egy nagyon fontos feladatot. Ő adhatott nevet az állatoknak, és közben ébred rá a segítőtárs hiányra. Azt mondja az írás, nevet ad az állatoknak, ugye ez egy, amikor elnevezi valaki gyerekét, ugye, az azt jelenti, hogy rá van bízva, tehát hatalma van. Azért nevezzük el a gyerekeinket, hozzánk tartoznak. És gondoljatok bele, amikor Ádám elnevezi az állatokat, az azt jelenti, hogy uralma alá vannak hajtva. Tehát az ő uralma alatt vannak. Ő ad nevet. Nem az Isten adott nevet, hanem mivel rá volt bízva a teremtett világ, a névadás önmagában már egy felelősséges pozícióban fakad. A szülő felelőssége a gyermek. Ő ad nevet a gyermeknek. Ez világos, igaz, befogadható. Tehát gondoljatok bele, bekerül Ádám egy olyan pozícióba, ahol elkezdi gyakorolni a hatalmát. Közben megjelenik benne egy szükség, hogy nincs hozzám élő segítőtárs. Nap után ezzel foglalkozik, gyönyörködik az állatokban, a pávákban, a nem tudom mikben, kisebb, nagyobb, bogarak, egyik szebb, másik szebb, ó, te ez legyél, az legyél, és el van ezzel, hogy ő neki hatalma van. Hogy ő ad nevet, hogy ő, hát majdnem olyan vagyok, mint az Isten. De itt van ez a hiány, hogy nincs hozzám élő segítőtárs. Erre Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzá élő segítőtársat. Isten azt mondja, hogy még nem teljes az ember, kell neki egy társ. És akkor álmot bocsát rá, oldalborda, megteremti Isten Évát, Ádám felkel az álmából, azt mondja, testemből való test, csontomból való test. Azt mondjam, be legyen a neve. Éva. Ó, Éva. Ó, Éva. Ó, állatok. Éva. Állatok. Állatok. Éva. Éva, állatok. Állatok, Éva. Éva, állatok. Nap-nap után. Nap-nap után. Betöltötte a szívét az áldás. A mindennap életnek a kívásai, tevékenységei. Ez töltötte be egészen Ádámot. Tudjuk, hogy a kísértő szerte jár, és keresi azokat, akinek az életében ott van a valamilyen módon a szenvedés, a fájdalom, a vágy, vagy a hiányérzet. És ezen keresztül csapdába ejtheti őket. Ellenségetek az ördög, mondja Péter, mint ordító oroszlánja szerte. Ez 1 Péter 5:8-9. És keresi, kit nyeljen el, kitejtsen csapdába. És azt mondja, hogy álljatok el a hitben szilárdan, a hűségben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreken a világban, tehát vannak testvérek a világban, akik szintén szenvednek, és ezáltal kísérthető állapotban vannak. És mikor az ember szenved, és fájdalma van, vagy gyászban van, akkor kísérthető állapotban van, mert veszteséget él meg, és fel kell dolgozni. Miért engedte meg Isten? Miért van ez így? Miért érzem mégis, hogy van szükségem valamire, holott Isten velem van? Nem minden szükség bűnös. Enni is csak kell. Inni is csak kell. Társkérdés is pozitív dolog Istennél. Tehát ez nem rossz. De mivel szükség, ezért ezeket be lehet tölteni hamis módon. Hogy elvesszük, nem pedig áldásként éljük meg. Azt, hogy az Édenkertben mi történt, segít megértenünk a názareti Jézus példája. Ugye miért fontos ez? Azért, mert a názareti Jézus bűntelen volt. Így van? És a bűneset előtt Ádám is bűntelen volt. Még Ádám sem esett vétekbe. Tehát az első Ádám és első Ádám bukása előtti állapotát tekintve, a második Ádám, názareti Jézus Krisztus testi életében, földön létét tekintve, nagyon fontos párhuzamokat láthatunk meg. Gondoljatok bele. Oda megy a Benedítő Jánoshoz a názareti Jézus, és azt mondja neki, hogy meríts be engem, ha szabadkozik, és mondja, meríts be engem, miért? Mert az illik hozzánk, hogy Istennek minden igazságát tökéletesen betöltsünk. Ámen? Így van? A Szentlélek leszáll rá, és azt mondja az atya, az én szerelmes fiam, annyira szeretem. Engedelmességben jár. Mit csinál utána Jézus? Hova megy a lélek indítására? A pusztába megy. Pusztába első nap jól vagyok lakva, jól vagyok. Jól érzem magam, pipient vagyok. Igen, ám csak ő 40 napig éjjel, nincs ramadán, éjjel, tehát hogy ott nem látja az Isten is lezabálni, éjjel és nappal bőjtölve van az Isten előtt. Mikor keresi meg az ördög? Mire emlékeztek? Mikor megéhezett? Mikor megéhezett? Nem akkor kereste meg az ördög, mikor be van töltve minden szüksége, hanem az ördög kereste az alkalmat. És akkor megjelenik Ádám, második Ádámban a szükség, akkor oda megy hozzá az ördög, és azt mondja, változtasd a követ, kenyéré, hát te vagy az Isten! És itt a párhuzam. Itt a párhuzam. Mert mit tett az első Ádám? Evett. Evett. És mit tesz a második Ádám? Nem csak kenyére él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. 119. Zsoltár 11. verse. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát mi volt erősen a názareti Jézus szellemében, szívével beírva? Az Istennek az igéje. Mind gondolkodott a názáreti Jézus 40 napon keresztül a pusztában? Éhes vagyok. Jaj, de nagyon nehéz nekem. Jaj, Istenem, miért nyomogok én? Jaj, miért kell nekem így szenvedni? Mikor mehetek már innen? Nem. Ó, Uram, halleluja, mi vár itt rám? Milyen csoda lesz? Mennyi megváltás lesz? Mennyi ember fog melletted dönteni? Készülök, Uram, nem lesz könnyű, nehéz lesz, de végig akarok menni, el akarom hozni a megváltást, odaszánom az életemet, meghalok értük, szenvedek értük, el fogom viselni azt is, ha elárulnak. Uram, felkészülök erre nagy útra, és nem alkuszok meg, halleluja, olyan csodálatos, amit kinyilakoztatál a prófétek által, mindegyiket szorosan be fogom tölteni. És ebben gondolkodott. És meg volt terve Istennek a beszédével. Ezen járt az esze. A te eszed mi jár? Most, ebben a pillanatban. Mi jár az eszed? Mind gondolkodunk nap, mint nap? Mi forog bennünk? Mi tölt meg bennünket? Hát nem csodálkozz azon, ha elbuksz. Ha nem tanulunk abból, amit az Úr Jézus elénk ért. És oda megy hozzá az ördög, mikor megéhezett a zsivány. Ott tolálkodott, az már akkor is, mert a puszta démonok tanyája, Ézsaiásban meg tudjuk, látjuk a Bibliában. Ott tolálkodott már, kerestek itt nyelni el, ott szaladgált, szörfözött, menj, nézte. Mit néz? Kesebb gyászban van, na, itt az idő. Gonosz az Isten, elvette tőled. Társ nélkül van, gonosz az Isten, nem ad neked társat. A munkanélküli, anyagi nehézségei vannak, átverte a vállalkozó. Gonosz az Isten, nem áld meg téged. Keresik, így nyeljen el. Csodálkozol azon, hogy akkor keres meg az ördög erőteljesen, amikor tele vagy szükségekkel? Hát pont ezt csinálja. Hát Ádámhoz és Évához alig várta, hogy oda menjen, és figyelt őket nap, mint nap. Na jó, alakul. Ádámot betölti az uralkodás. Betölti az asszonnyal való kapcsolat. Az asszony betölti az emberrel való kapcsolat. Ó, micsoda férjem van. Ó, nagy ember a férjem. Ó, de csodálatos. Olyan jó életünk van. Annyira szeretjük ezt az életet az édenkertben. Isten, nem zavar bennünket. Hát nem elveszi az élvezetet, hát nem foglalkozunk annyit vele. Ezért váltak kísérthetővé Ádám és Éva. Még nem vétkeztek, de olyan állapotba kerültek, hogy már nem az ige volt. És hogy mennyire nem az ige volt, azt látjuk a viselkedésükön. Hát ez nyilvánvaló. Milyen hiány keletkezett át Évában és Ádámban, hogy kísérthetővé tette? Miért nem figyeltek Isten igére? Ezeket fejtettem ki nektek. És megmondta Isten nekik, hogy elhelyezte őket az édenkertjébe. Elhelyezte Ádámot, hogy műve és őrizze az édenkertjét. Megparancsolta az Úristen az embernek, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz. De a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ezzel meg kell halnod. A második Ádám, ugye Krisztust elmondtam, hogy engedelmeskedett, mint halálig, Filippi 2.8, méghozzá keresztfának haláláig. Az is megvan róla írva a zsidókhoz írtávél 5. rész 8.9-es versében, jól lehet, hogy a fiú a szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Akik engedelmeskednek neki. Ha szereted, engedelmeskedsz. Ha nem engedelmeskedsz, nem szereted. Vagy én is. Ádám nyilvánvaló feladata volt tehát, hogy Évának továbbadja az igét, mert ő kapta a kijelentést. Éva később lépett be. Ádám dolga az volt, hogy megtöljen az igével Éva. Tehát, hogy nap, mint nap szépen sorba elmondja neki, amit Isten mondott. Hogy Éva telve legyen Isten igével. Ez Ádám feladata volt. Ez ő felelőssége volt. Gondolom meg is tette. Elmondta Évának. Éva tehát így Ádámtól hallotta a parancsolatot, tudatában volt annak, amit Isten mondott, erről a fáról is. Rá volt bízva Ádámra a felesége is. Azért volt rá bízva, hogy őrizze és gondozza. Nem csak az édenkertben volt Éva is. Tehát Ádám felelőssége volt, hogy őrizze a feleségét, vigyázzon rá és gondozza. Nem tette meg. És ugye, mint mondtam, Ádámot abban az állapotban talált, amiben a kísértő. Éva is a férjével foglalkozott. És megjelenik a hamis tanító, a kígyó képében, a hazugság hirdetője, és azt mondja neki Isten, hogy uralkodj a tengerhajón, az égmadarain, és a földön minden csúszó, mászó állaton. Oda megy a kígyó, és a tanító tekintélyével lép fel. És nem tűnik fel Ádámnak, meg Évának, hogy bocsánat, ez a kígyó az én uram alamarában hajtva. Hát nem én vagyok az ő hatósága, a fennhatóságot, hanem ez a kígyón az én fennhatóságom alatt. Nehogy már ő tanítson engem. Értitek? Ezt sem figyelte meg, hogy de figyelj már, hát neked azt mondta az Isten, hogy ezen az állaton is uralkodnod kell. Hát neked nem szükséges, hogy valamilyen tájékoztasson téged az ördög. Amiről ő akar tájékoztatni, jobb, ha nem is tudod. Mert azt tudja, hogy hazugság. Ezt se figyelte meg. Nem uralkodott az ördögön. Nem élt a Jakab levele 4 héttel, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, bocsánat, már szaladok, mert teljesen fel vagyok hevülve. Engedelmeskedjetek az Istennek, azért is álljatok el az ördögnek, azaz uralmatok alatt van. Összetöröm a sátán lábatokat hamar. Nincs hatalma az ördögnek a hívő emberen és a gyülekezeten. A pokolkapu is sem diadalmaskodhatnak rajta. Amen! Felhatalmazást kapott az Isten népe, hogy kifossza a poklot, és az emberek felé a szabadítás igét hordoz és vigye el, és akik elüt a szabadítás igéje, leszakad róluk a lánc, és kimenekülnek az ördög hatalma alól. De csak az az egyház bír ezzel a hatalommal, aki valóban a Krisztusban van. És szereti az Úr Jézust. Az engedelmeskedik neki. Nem csak abban, amit tetszik neki, hanem mindenben, amit mond, abban is, amit még nem ért. Mindjárt elmondom, miért mondom ezt. Azért, hogy ne tántorodjanak el a gondolataink a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Isten igéje akkor válik életünkben szabadító és józanító és világosító erővé, ahogy ezt felolvastam tegnap is. A szívünkbe zárjuk a Zsoltárok 119.11 alapján az igét, és elmélekedünk rajta a Józsué 1.8 alapján, éjjel is nappal olvassuk, éjjel is nappal ezen gondolkodunk. Ugye vissza fogok erre térni. Ezen az úton átjár bennünket az élet világossága. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. János 1.4. Aztán az is megvan írva a Szentírásban, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János Evangélium 8.12.